Tisztelt elnökség, tisztelt konferencia! Köszönöm a megtisztelő felkérést, hogy visszalapozhatunk egy kicsit 16-17. Század fordulójára, és láthatjuk benne azt, ami szép, ami fölemelő, és tanulhatunk abból, ami kemény próbatétel elé állította az akkoriak. Amikor Kölcsey Ferenc befejezte a himnusz, a nemzeti imádság megírását, utoljára írta fel a cím alá himnusz, alá szakállas, hajtott betűkkel, a magyar nép zivataros századaiból. Egy kicsit ilyen századokba pillanthatunk bele, egy prédikátor sorsát, akit történetesen 400 évvel ezelőtt Körmenden választott püspökévé a régi Dunántúli egyházkerület. Egy rövid földrajzi előzetes, a régi Dunántúl nem egészen volt azonos a maival, most egyházi értelembe véve, földrajzilag természetesen. Az északi megyék, tehát Moson megye, Győr megye, Komárom megyének és Esztergom megyének a Duna jobb partjára eső részei a felső Duna mellékhez tartoztak, és többször elhangzott, hogy az 1808-as újjászületéskor 11 anyaegyházközség alkotta meg az őrséginek nevezett egyházmegyét. Ebben az időszakban, a 400 évvel előtti időszakban 4 esperesség, 4 egyházmegye volt nagyjából a mai őrségi területen, Vas, Zala, egy kicsit még Somogy megyébe átlógva, a Körmendi, a Vépi, a Vízlendvai és a Kiskomáromi. A régi jegyzőkönyvek őrzik azoknak a gyülekezeteknek, azoknak a lelkipásztoroknak emlékét, akik azóta a szinte nyomtalanul eltűnt egyház és egykor virágzó egyházközségek pásztorai. Hogy csak egyetlen példát mondjak, a Körmendi zsinat jubileumi esztendejében, október-november hónapban Köveskúton, a mai Sal Köveskúton gyűltek zsinatra másodszor az akkori atyák, és határozták meg 400 esztendőre a Dunántúli egyházkerület törvényes arculati formáját. Nem tudom, van-e 3 református most ezen a településen. Patai Istvánra fordítva a szót, 1555-ben pápán született, és majd messze Biharvár megyében, Nagyvárattól, egy kb. 70 km-re még kelet felé, belényesen hunyt el. Tanulmányait pápán és Tolnán végezte, 1572-ben szentelték lelkészé. Nem sokkal a 18. születésnapja előtt. Hogy ezt hogy csinálták az akkoriak, hosszú lenne elmondani, fogadjuk el, hogy ennyi történt. Lelkészi szolgálatát Rohoncon kezdte, ezt lehet még az őrségek sem tudják pontosan, a pápai egyházmegyében lakók alig. Ezt a szép régi nevű magyar várost ma Rechnitznek hívják, és a szomszédos Ausztriába esik. Aztán Szalónakon szolgált, ezt megint csak alig tudjuk, hogy merre keressük. Ennek ma a tudományos neve, vagy a hivatalos neve Stadtschleining, és ugyancsak Ausztriába esik. Már a Körmendi zsinaton, majd a Köveskútin részt vett Szent Molnár Albert is, akit azért hívtak ide akkori kortársai, hogy a németesedő határvidéken német nyelvű lelkipásztorként szolgáljon, végül is nem került ide. Aztán 1612-ben püspökké választotta az egyházkerület, ekkor 57 esztendős volt. De pápán lelkipásztorkodott, aztán Kiskomáromban, aztán ismét pápán, majd 1628. novemberében 69 évesen, Bethlen Gábor hívására ment el Belényesbe. Mi mindent csinált ez a derék férfiú élete eddigi részében? Fiatal lelkészként, alig 30 évesen, hitet tett református elkötelezettségéről, a sákramentumokról általánosságban és kiváltképpen az úrvacsorájáról való könyvecske, amelyben kérdezkedéseknek és feleleteknek formájában az keresztjéni tökéletes és igaz vallás az Úr Krisztusnak teste ételének és vére italának igaz értelméről béfoglaltatik, és minden rendbéli tévejgések ellen a Szentírásnak igaz magyarázattal való helyeivel megerősítetik Patai István, ekkor pápai prédikátor által. 167 lapon, gyönyörű, veretes mondatokban foglalja össze. Ha műfaját keresném, azt mondanám, hogy egy felnőtt katehézis formájában, mert nagyon jó véleménnyel vagyok a gyermekekről, nagyon jó véleménnyel vagyok a régi gyermekekről, de hogy ezeket a hittani igazságokat 10-12 éves korban komolyan föl tudta volna fogni a gyermek, csendes kétségeim vannak. Aztán pár esztendővel később, már püspökként, 62 évesen, püspök uram ír egy az helvéciai konfesszión való köröstjén prédikátoroknak a Dunán innen az egyházi szolgálatban való rendtartásukról íratott könyvecske. 1617-ben születik meg, hősünk ekkor a 62. évét tiporja. Leírja benne a keresztség kiszolgáltatásának módját, az úrvacsora kiszolgáltatásának igaz formáját, a házasulandó személyek összeesküdtetéséről való formulát és egy meghökkentő fejezetet, az keresztjéni gyülekezetből való kitiltásnak formája. Kemény idők, zord idők, és aki hátat fordít egyházának, netán árulója lesz, azt liturgikus formában tiltják ki a gyülekezet közösségéből, tiltják el az úrasztala közösségétől, sőt, szigorúbb esetben meghatározott időre eltiltják az istentiszteletek látogatásától is. Ez a két könyve az inkább az egyház belső építését szorgalmazza, szóbeli, illetve írásbeli hagyomány őrzi annak emlékét, hogy lefordította magyar nyelvre az Hívséges férjnek élete formája című eredetileg latinba készült munkát, hogy nyomtatást érte a kézirat, ezt nem tudja a könyvészet tudománya sem. Hanem aztán, mondhatnánk így is, hogy megjelent vagy 1619-ben már, ezt vitatja az irodalom, de 1626-ban bizonyosan. Most úgy tessenek lélekben erősen kapaszkodni, egy kicsit szokatlan könyvcím következik. A ma hétfejű és 10 szarvú fenebestián ülő, bársonnyal és drága kövekkel felruháztatott parázna Babilonnak, mely az ő tisztátalan paráznaságának aranypohárba töltött, részegítő útállatosságával megrészegítette e földnek lakóit, mezítelenségnek tüköre. Nehezen találjuk ki első hallásra, hogy most ő kire gondol. De az előszó segít nekünk, a könyv célja az olasz valláson lévő pápisták tévejgéseit föltárni, papjaiknak, püspökeiknek, szerzeteseiknek, apácáiknak és pápáiknak a bűneit kimutatni. és hogy a hangvételt illetően rögtön az elején kellőképpen hangoljunk. Janus Pannoniusnak, a reneszánsz egyik jeles magyar irodalmi alakjának egy epigrammáját magyarra fordítva találjuk, amely így kezdődik: Asszony Péternek régenten székibe ülvén. Johanna pápisszára, a állítólagos női pápára utal vissza a bevezetése. És ez a könyv fordulópontot jelentett egy kicsit Dunántúl életében, egy kicsit az ellenreformáció történetében, és Katai István személyes sorsában és családja sorsában feltétlenül. Olyan szelek jártak már, hogy nem írták rá a könyvre se azt, hogy ki írta, se azt, hogy ki nyomtatta. De a könyvtörténet kideríti, hogy nagy valószínűséggel pápán 1626-ban nyomtatták. Két diák párbeszéde. Az egyik Scotodoulos, a másik Diafanis. Mindkettő a jezsuiták iskolájába jár. És egyikük találkozik egy névvel nem említett református prédikátorral, aki meggyőzi őt a református vallás igaz voltáról. És akkor az egykori jezsuita neki lát, hogy társát meggyőzze a református hit igaz voltáról, és a könyv végére a társa is a reformációhoz csatlakozik. Pázmány Péter még abban az esztendőben reagál a dologra, miszerint minap név nélkül nyomtatának pápán egy könyvecskét, és a parázna Babilon mezítelensége tükörének nevezik. Pázmány Péter kellőképpen igyekszik helyre tenni ebben a munkájában, amit tulajdonképpen erre válaszként írt, a jezsuitából reformátorrá lett, úgymond diáknak, legfinomabb szavakat idézem, eszméletlenségeit. Hitvitázó század, hitvitázó kor, ez a javából kemény érvekkel, egyenes beszéddel, időnként, bocsátassék a szó, mosdatlan kifejezésekkel. Nem akarok belőlük idézni, de hogy micsoda vihar indul el ennek nyomán, magunk is el tudjuk képzelni, de a történelem is segít megtanulni belőle. Ettől kezdve drámaivá válik a dunántúli reformátusság élete is. Három évtized, és a egyházkörület címerében járható hajó, a gályarabság szimbóluma valósággá válik. Patai István 1628. októberében a majd későbbi utódjának, de ekkor már helyettesének, Kanizsai Pálfi Jánosnak egy levelet küld. Ma Palatinus uram kezéhez juttatták ártatlan könyvemet. Sárkány uramnak, mikor nála volt, meg is mutatta. Gróf Eszterházy Miklósról van szó, aki Magyarország nádora. Kétségen kívül úgy látja, hogy Mátyás, az árusító könyv árus, az ellásából folyó pénzvágytól elragadtatva szolgáltatta a kezéhez. Eddig fenyegetőzött nádor uram, reám gyanakodik, mindenféle ürügy alatt vizsgálatot tart. De bízom az Úrban, aki az én oltalmam, téged pedig kérlek kedvesen, emlékezzél rólam nagyságos úrnőd előtt, s ha valamit kipuhatolnál, legyen gondod rá, hogy arról engem értesíts. Azon közben adandó alkalommal tudósítsál arról is, vajon lehet-e nekem még reménységem, vagy teljesen el kell hallgatnom. Imádkozzunk egymásért kölcsönösen. Nem játék a dolog. Most gondoljunk bele. Hadd mondjam így 71 évesek előnyben. Patai István püspök uram 71 esztendős korában, november utóján pápáról gyalog elindul Belégyes felé. Kézhez vette ugyanis Bethlen Gábor hívását, aki meghívta őt a Belényesi Református Egyház lelkészi állására. Még egyszer mondom, november végén 71 évesen pápáról gyalog. Hogy mi van a háttérben, mindjárt kiterül. Nem kellett gyalog elmennie pápától Belényesig. Buda határában összetalálkozott Bethlen Gábor szekereivel. Bethlen Gábor a hadiszállítói közül 4 szekeret küldött a megfelelő őrsereggel, miután már előzetesen tárgyaltak követei a győri, a székesfehérvári, a veszprémi és a pápai katonai parancsnoksággal. Hogy ilyen tényezőknek kellett megmozdulni, ez igen, ismét csak árulkodik valamiről. És végül is Patai István visszajön Bethlen Gábor embereivel pápáig, a 4 társzekérre fölrakja személyes holmiát, hitvestársát, és december 28-án indulnak meg végül is Belényes irányába. Pápa akkor is ott volt, ahol most, Belényes akkor is ott volt, ahol ma. Húzta közel-egyszerű országhatárt, de a két város helye nem változott. A Duna, a Tisza biztos, hogy ott folyott akkor is, ahol most. És decemberben útnak indulnak. Nyilván súlyos oka, nagy oka kellett, hogy legyen a dolognak, hogy micsoda, hogy mire gondolhatunk. Kanizsai Pálffy János 1531-ben, 3 évvel utóbb levelet ír elődjének, akit időközben a Bihari Egyházmegye esperesévé választott. A hosszú levélből csak egy rövid részlet. Fiaid közül a kegyes Patai Jeremiásról, annak szomorú sorsán kívül egyebet nem írhatok neked. Ez az egészséges ember az elmúlt héten házából, urának megbízásából Bécsbe ment, és míg ott időzött, hirtelen halállal megsemmisítetett szegény. De hogy micsoda betegség ereje törte meg, arról senki nem tud biztosat mondani. Azt mondják, s vélik, hogy Bécsben a pápásokkal vitatkozott a vallásról, és ott bolond fűnek possat mérgével étették meg. Igen sokat szenvedett. Ő magában oly csodálatos látvány, és az emberi nyomorúságnak oly fájlalandó példáját mutatta, hogy testét Bécsből holtan, paraszt szekéren, száraz szénával fedve, kegyetlen téli fagyban és jégben, teljesen megdermedve és fagyva vitték haza az övéhez. Boldogtalan családja, mely az ő fejét néhány napja egészségben bocsátotta el, midőn a sajnálatra méltó állapotról válatlanul értesült, majd a szomorú látvány által leveretve, hogyan viselkedett, könnyebb elmével elgondolni, mint nyelvvel vagy tollal bármiképpen ki lehetne fejezni. Így vegyített Isten szomorúságot a te örömeid közé, ő gyermekségétől fogva tisztelt téged öregségéig. Nem mese ez gyermek, hogy mondani szokták, nem tréfa beszélt. Pontosan mutatja, hogy miről is kellett történnie, hogyan is kellett történnie a háttérben dolgoknak. Bő másfél századdal később az akkori dunántúli püspök Tóth Ferenc ír, beszél erről. Miután felsorolja Patai István életét, szolgálati helyeit, amit az imént már hallottunk, pápáról, mind az Ekklesiától, mind a szuperintendenciától tudva nem lévő, de nagy okból eltávozván, papságát és püspökségét hátrahagyva, Belényesbe ment lakni. Kanizsai Pálffy János több levelet is váltott Patai Istvánnal, és abból minden feszültségen túl Kanizsainak tudnia kellett, ismernie kellett a hátteret is. De mégis figyeljünk rá, hogy micsoda belső keménységgel fogalmaz. Tiszteletre méltó öreg, emlékezzél arra, hogy atyád fiait te, pásztoranyájat, mint evezős és kormányos a csónakot, mint püspök a különféle viharok által hányatott testvéreket, személyedhez méltatlanul, s kevésbé illendően elhagytad, melyet, ha valahányszor megfontolsz, nem gondoljuk, hogy lelkiismeretedet úgy eltompíthatnád, hogy néked keserű szívfájdalmat ne okozna. 1531-ben források egy része szerint, más források szerint 1537-ben, 76 vagy 82 esztendős korában hunyt el Belényesben, mint az Ekklesia pásztora, mint a Bihari Egyházmegye esperese. Néhány villanás, néhány ízelítő csak. A magyar nép, a magyar református egyház, a dunántúli egyházkerület zivataros századai. De ezzel együtt és ennek ellenére voltak, akik helytálltak, voltak, akiktől átvehették a stafétát, és voltak, akiknek továbbadhatták. Patai István prédikátor uram emlékére a Belényesi Református templom kertjében 2005-ben a egyházközség, a Bihari Egyházmegye és a Dunántúli Egyházkerület közösen állított kopjafát. Ha valakit arra jár, tekintse meg. Az utolsó hírem az volt a belényesi öreg gondnoktól, megkérdezte, hogy biztos, hogy így írják a nevét, hogy Patai, TH-val és pontos ível. Mondom, biztos. Mert én emlékszem rá, hogy a belényesi temető régen felhagyott felső végébe, sűrű bozótban van egy vaskerítéssel körbevett sír, én egyszer bementem oda, de akkor úgy emlékszem, hogy azt betűztem ki a mohos sírkőről, hogy Pataki. De most, hogy látom leírva, most, hogy mondjam, lehet, hogy az a régi esperes úr a maguk püspökének a sírja. Ki fogjuk takarítani, és őrizzük emlékét. Mi pedig őrizzük emlékét szívünkben, a 400 éves jubileumon és azt követően, és a helytállásából helytállást, a becsületes következetességéből következetességet, és a hűségéből hűséget tanuljunk. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!